A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Fél 11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Beruházásokról, a tanügyhelyzetéről, nyári fesztiválokról, nyárátmenti együttműködésről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Nyárátszereda polgármestere Tóth Sándor, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr.
Jó napot kívánok.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kezdjük azzal, hogy úgy tűnik, az RMDSZ nem kerül be az új kormányba. Hogyan értékeli ezt a kimaradást polgármesterként?
Hogy hogyan értékelem ezt a kimaradást? Elsősorban még nincsen kiértékelve. Ezután jön az, hogy vajon mi volt az elmúlt két és fél évben, és mi várható ezután. Viszont egy dolog biztos, hogy azt az elmúlt évek tapasztalatából látjuk és tudjuk, hogy akkor, mikor az RMDSZ kormányon van, akkor van kihez fordulni Bukarestben. Talán egy kicsit könnyebben és hamarabb meghallgatják a szavunkat. És amit látok és amit tudok a statisztikákból, az az, hogy akkor, amikor kormányon vagyunk, akkor van az, amikor normális, és ha úgy veszük a politikai számarányok alapján, a képviselet számarány alapján dőlnek el a finanszírozási támogatások, a szerződések aláírásai. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor az RMDSZ kormányon van, akkor tudja tartani azt az egyensúlyt, azt az egészséges egyensúlyt és normális egyensúlyt, amikor a magyar lakta vidékekre is annyi pénz áramlathat be projekteken keresztül, amilyen arányban vagyunk reprezentálva az adott régióba. Na most a tapasztalat, remélem, hogy nem lesz megint a következő időszakban az, hogy az eddig aláírt szerződésekre ugye ne érkezzenek meg a finanszírozások, úgyhogy bízunk...
Volt már rá példa,
akkor, amikor még voltunk kormányon, és utána nem lettünk kormányon. Ez a két és fél év, amióta ott voltunk, ez egy szép időszak volt. Úgy tudom, hogy minden magyar lakta településen a célokat nagyjából, de mondhatom 90%-ban a polgármesterek, a vezetők azokat elérték, legalábbis szerződések vannak aláírva, projektek vannak leadva, amelyek ugye a helyreállítási alapba is, halapból is kell majd ezután is részesüljenek. A támogatásban én úgy gondolom, hogy oda kell figyeljünk a következő időszakban, hogy azt, amit legalább aláírtunk, és azt, ami megvan, úgymond a kezünkben van, azt ne engedjük kicsúszni a kezünkből. Ehhez egy kormányon kívüli okos és észszerű logikus partnerségre van szükség.
Miért nem mindegy az nekünk, hogy kivezeti például a fejlesztési minisztériumot? A szavaiból azt veszem ki, hogy hát itt azért preferenciálisan osztogatják a pénzeket Bukarestből.
Hát ez a szó így, hogy preferenciálisan osztogatják a pénzeket Bukarestből, ez nem pont így van, hanem az előző hozzászólásomból azt mondom, hogy akkor, amikor mi vagyunk például a fejlesztési minisztérium élén, akkor azt kell mondjam, hogy normális kerékvágásba folyik ez a pénzosztogatás, hiszen ugye az elmúlt időszakban csak annyit tudok, hogy ugye a politikai reprezentáció alapján, ha mondjuk volt 100 millió euró, amit el kellett osztani, akkor 50% a PSZD-jé volt, 40% a PNL-jé és 10% az RMDSZ-jé. Valahogy így kell ezt elképzelni. Ezután ez, nem tudom, hogy lesz ez az arány. Természetesen nem lehet minket teljesen kihagyni, és másokat se ebből az osztogatásból, mert a településeken és Romániában, ugye ott vagyunk a népszámlálás alapján, látjuk, hogy 1 millió magyar azért még mindig van, és ezeket a településeket nem lehet fejlesztés nélkül hagyni. Az, hogy alá vannak írva a szerződések, és van egy költségvetése egy bizonyos országnak, egy minisztériumnak, egy pályázati tengelynek, és nincs meg a készpénz hozzá, tehát az, hogy költségvetés van, de nincs meg a készpénz hozzá, az valószínű ezután fog kiderülni, hogy vajon fiktíven írattak alá szerződéseket, és osztogattak-e úgy projekteket, amit utólag, amikor elkezdődik annak a projektnek a kivitelezése, és érkeznek a számlák Bukarestben, na ezeket hogy fogják tudni majd fizetni, ez a következő időszaknak a nagy kérdése. itt kell legyünk ügyesek, hogy tényleg, hogyha aláírtunk szerződéseket, elkezdünk munkákat, akkor tényleg a számlákat is tudjuk majd kifizetni, kifizettetni, lehívni a pénzeket.
Ettől függetlenül a finanszírozás megvan a szeredai tanúszodához?
Igen. Habár vannak információk, ugye, hogy a fejlesztési minisztériumnak alárendelt intézmények is, mint például a tanúszodát finanszírozó befektetési alap, a CNEI, akár költségvetés nélkül, pénz nélkül maradott, de azt tudom, hogy a július után lehet költségvetés kiegészítést eszközölni a nagy fejezetek között is, és tudtommal fognak oda tolni még pénzt, hogy tudják az elkezdett beruházásokat úgymond finanszírozni, de a munka nincs leállva nyára szerdában, az úszoda már be van födve, épp ma is egy nagy betonozás fázis folyik. Épp a reggel miatt bejöttem volna a műsorba, valamit kellett ott intézkedni, segíteni, hiszen épp a dombra kiérkező betonos autókból, betonszállító autókból annyira meg voltak rakva az autók, hogy a domboldalon kilocsant belőlük a beton is, akkor össze kellett takarítani, tehát folyik a munkálat, az uszodát karácsonyra ígérik, hogy befejezik és átadják. Onnan tovább, hogy az építő, a kivitelező mikor kapja meg a pénzét a fejlesztési alaptól, ezt nem tudom, az előbb elmondtam, hogy milyen helyzetek vannak ott is.
Mire fogják használni ezt az uszodát, amennyiben megépül?
Hát ezt az uszodát mi arra szeretnénk használni, hogy elsősorban a nyárádmenti gyerekek, azok tanuljanak meg mindenki úszni. Az a tervünk, hogy negyedik osztályig minden gyerek tudjon úszni, tanuljon meg úszni. Természetesen negyedik osztály után is lehet használni az úszodát, és ezt a nagy közönségnek is, bárkinek, aki szeretne sportolni, mondjuk reggel 6 órakor úszni szeretne, az ki szeretné nyitni az úszodát, délután az iskolai órák után, tornaórák, vagy az ilyen gyerekoktató, úszásoktató programok után délután is lehessen akár csapatsportoknak, úszásnak, vízilabdának, bármi, amit a közösség igényel. Mi erre nyitottak leszünk. Az a célunk, hogy ez az úszoda minél többet legyen nyitva, mert ha nincsen nyitva, akkor ugye nem termel pénzt, és akkor hatalmas összegbe kerül a fenntartása, amelyet úgy szeretnénk kompenzálni, hogy minimum a nyárádmenti, vagy a nyárádszereda sugarában levő községek és az odatartozó lakosság gyerekeik, azok tényleg tanuljanak meg úszni, mert ott van a nyárád, mi tudjuk, hogy ott tanultunk meg a nyárádba úszni, azt nem mondom, hogy hogyan, de egy sportszerűbb, egy korrektebb úszástanfolyam, ami a gyerekeinknek szükséges, az elengedhetetlen ma 2023-ban már a nyárad mentén is.
Hogyan alakul a tanévvége a szeredai iskolások számára a jövő héttől? Vakáció, most már befejezték a sztrájkot.
Igen, befejezték a sztrájkot, hát tudni való, hogy országos szinten is befejeződött a sztrájk, elkezdték tegnaptól a tanításokat, lezárják a diákokat, most már nagyon vakációs hangulat van, nem tudom, hogy lehet két és fél vagy három hét után a gyerekeket
még három napig iskolába járni.
Szellemileg visszahangolni arra, hogy azt a 40-50 percet, az órákat bírják ki. Akár a tanárok, nem tudom, hogy tudnak ők most felkészülve lenni arra, hogy leadják a leckét, hiszen három-négy nap alatt le kell zárják az egész tanévet, ami az elmúlt két-három hét úgymond mulasztása volt. Úgyhogy a ballagások azok meg lesznek tartva, meg voltak tartva nálunk az elméleti liceumban. Holnap az 1-4-esek után a csütörtökön az 5-8-os osztályosok ballagnak. Ezeket megtartják, innen tovább már a rendszer, a tanügyi rendszer, gondolom, hogy tudja rendezni a vizsgák, a kapacitás felmérő vizsgáknak a menetrendjét, az érettségi vizsgák menetrendjét, úgyhogy bízom benne, hogy lezárul, és nem veszítenek a gyerekek sokat a jól megérdemelt, vagy a rendes vakációjukból.
És az önkormányzat számára pedig kezdődhet a tanintézetek felújítása, rendbetétel az épületeké, vagy rendben vannak nyárátszeredában?
Viszonylag rendben vannak, de most én úgy vagyok, sokszor szoktam ezt mondani mosolyogva, kacagva, hogy mondja el nekem valaki azt, hogy Svájcban, ott, ahol ugye azt mondjuk, hogy Svájc etalon, vagy egy Németországban, ahol olyan szép városokat, kisvárosokat, községeket látunk, és az a benyomásunk van, ha ott járunk, hogy itt minden kész van. De igazából soha sincs minden kész egy településen, tehát a közigazgatásnak, az adminisztrációnak nekünk mindig van feladatunk, úgy gondolom, és akkor, amikor egy-egy iskolaépületet felépítünk ezelőtt 5 évvel, 8 évvel, 10 évvel, ugye eljön az ideje annak, hogy lassan ki kell meszelni, kell lassan egy-egy régebbi épületen kell egy cseréforgatás, úgyhogy az idén is készülünk arra, hogy a Deák Farkas iskola egyik főépületét a főtéren, az teljes mértékben a tetőt, azt javítsuk meg, cseréljük ki, és nálunk ott van a katolikus napközi, úgy emlegetjük szeredában, hogy a katolikus napközi, hiszen a katolikus egyház vonalán épült a magyar kormány támogatásából a napközi, amelyet át kell adjunk. arra árácsip engedélyt kell most elintézzünk, hogy szeptemberben a 4 meglévő napközis csoportunkból 2 ott tudja kezdeni az új épületbe a tanévet, úgyhogy van feladat, bürokráciába is, meszelésbe is, a tűzoltósági engedélyek hiányossága miatt az egyik épületnél kell egy ilyen vészkijáratos lépcsőt építsünk, amely szintén egy nagy, nem is olyan kicsi feladat, mert tervet kell arra készíteni, megépíteni, engedélyeztetni, úgyhogy van feladat akkor is bőven, hogyha tényleg úgy gondoljuk, hogy Nyárádszerdában az elmúlt 12 évben nagyon sok pénzt és hangsúlyt fektettünk az iskola épületeire, de állandóan mindig van valami, amit nyáron kell javítani, kell újítani, kell papírozni, kell engedélyeztetni.
Ez saját költségvetésből kell, hogy végezzék? Vagy van rá elkülönített pénz?
Nem, ezeket saját költségvetésből végezzük. A lépcsőt saját költségvetésből, a cserépforgatást, a tetőcserét, azt saját pénzből, a napközi az megvan építve, ugye azt csak engedélyeztetjük, de hát az is engedélyek, bürokrácia, azt is saját pénzből, úgyhogy ezekre most már nincsen pályázat, de jó hír az, hogy egy 4,7 millió lejes digitalizációs pályázatot nyertünk meg az országos szinten a 119. Nyárádszerda a listán, és a Bocskai Liceum és a Deák Farkas iskola összes tantermének a felújítására, digitalizációjára, bútorzat cseréjére, okostáblák vásárlására, tanműhely felszerelésére. Tehát összesen egy 4,7 millió lejes pályázatot nyertünk meg. Úgy tudom, hogy 97,45 pontot kapott a pályázat, ez országos szinten a 119. helyen van. Úgy láttam a listában, hogy Maros megyébe az első ez a pályázat.
Beruházásokról, a tanügyhelyzetéről, nyári fesztiválokról, nyárádmenti együttműködésről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Nyárádszereda polgármestere Tóth Sándor. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A hétvégén lezajlott a Székely Vágta volt képviselője, ezúttal Nyárádszeredának?
Igen, Nyárádszeredának volt képviselője, már az elmúlt évekhez úgymond viszonyítva nem tudtunk hiányozni. Ez most már hagyománnyá vált, itt is szeretjük mindig hallatni a hangunkat, a nevünket, hogy képviselve legyünk a Székely Vágtán. Az örvendetes dolog az, hogy már nem csak egy nyárádmenti, hanem két nyárádmenti település volt. Székelyben is részt vett a rendezvényen, Maros megyéből még Erdőszentgyörgy vett részt a Góbé futamon, úgyhogy azt gondolom, hogy Hargita és Kovászna megye mellett Maros megye is kezd felzárkózni és megmutatni önmagát és az erősségeit ezen a téren is egy-egy ilyen rendezvényen. Természetesen a részvétel a fontos, a középdöntőben ismét kiesett úgymond Nyárádszered a lova. Örvendetes dolog az, hogy Székelyberre bekerült a döntőbe, harmadik helyet szerzett meg, úgyhogy a Nyárádmentét ismét emlegették egy regionális eseményen, rendezvényen, és erre úgy gondolom, hogy büszkék vagyunk.
Úgy tűnik, hogy a koronavírus járvány után a lovas rendezvények is kezdenek visszatérni a régi kerékvágásba, és egyre gyakoribbak a hasonló rendezvények Székelyföldön, Maros megyében is. Kedvet teremthet ez a lótenyésztés az a vidékünkön? Hogy tapasztalja?
Ez érdekes téma, és az elmúlt időben figyeljük, beszéljük a lószerető emberekkel, hiszen nem vagyok szakember, én is csak magamat lószerető embernek nevezem elsősorban, és ugye közösségi vezetőként annyi felelősségem, hogy egy ilyen rendezvényre akkor össze tudjam kovácsolni úgy a lószerető embereket, csapatot, hogy akkor ezeken tudjunk részt venni, és itt is képviseltessük a településeinket. Azt látom, hogy ugye a munkalovak azok eltűnnek a területekről, most már egyre kevesebb, maximum az erdőn esetleg, ha használják a munkalovakat. És most már a hobbi tartás és a sportló tartás kezd megjelenni, viszont az igazság az, hogy csak azért tartani egy lovat hobbiból vagy sportolás céljából, az nem olcsó, nem kevés pénzbe kerül, viszont az igazság az, hogy nem is kell vagyonokat költeni erre. Minden, mint bármilyen sportba, attól függ, hogy mennyi pénzt fektetünk bele. Ugye van az a régi nagy mondás, hogy kis pénz, kis foci, itt is lehet akár ezt figyelembe venni. De visszatérve a kérdés fő részéhez, azt látom, hogy tényleg egyre többen kezdik megszeretni, és erre kezdenek áldozni, ami jó dolog, hiszen amellett, hogy szép, úgy gondolom, hogy egészséges is nagyon.
Igen, és hát ugye furcsa világot élünk, mert én, ahogy hallom, inkább mostanában városi emberek tartatnak lovat, ugye, vidéken, nem tudom, hogy ez helyes hozzáállás-e, de hát ez a világ, e felé haladunk, nem?
Igen, mint az előbb is, ahogy mondtam, hogy kis pénz, kis foci, tehát aki megengedi magának, hogy bértartásba tartson valahol lovat, akkor igen, megvannak erre a megfelelő, úgymond, istálók, vagy megvannak a megfelelő ilyen lovas sporttal foglalkozó személyek. És
de akkor ez inkább csak egy státusz számára, hiszen a ló gyakorlatilag nincs az ő közelébe, esetleg hétvégén kimegy, tehát gyakorlatilag az nem az én lovam, csak én tartom.
Ez így van.
No, lesz idén nyárád mente fesztivál, polgármester úr?
Igen, készülünk. Egy ideje a csapat többször már összeült, a szervező csapat, és készülünk. Lesz, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen, habár a szűkös a költségvetés. A pályázatoknál itt is például két pályázatot nyáron-szerda elveszített a kulturális kiírásokba, de pótoljuk a hiányt máshonnan, szponzoroktól, vagy szűkösebbre fogjuk egy kicsit otthonosabbra fogjuk ezt a fesztivált, de a fő elemek azok nem maradnak el, hiszen a két lovastábor már most be van telve, visszatérve ugye a lovasportra, tehát a gyerekek azok nagyon szeretik ezt a tábort, és ebből is már hagyomány lett, úgyhogy a fesztivál előtti két hétben két-két csoporttal fog foglalkozni Pászka Lehel és a csapata, tehát bízunk abban, hogy ezekből a gyerekekből, akik a lovastáborokba például évről évre visszatérnek, azokból majd olyan felnőtt lószerető emberek lesznek, akik nem csak bértartásban fognak lovat tartani valahol, hanem, és nem csak ilyen státusz szimbólum lesz az, hogy lovat tartsunk, hanem tényleg ott lesznek a ló közelébe, de hát a fesztiválra visszatérve az idén Hooligans koncert lesz, úgyhogy a következő időszakban, ami innen és a fesztivál utolsó napjáig vagy pillanatáig kell megtörténjen, az július 30-a, tehát július 27 és 30-a között lesz az idén a nyáradmente fesztivál. Itt Hooligans koncert elzárjuk vasárnap este, és a következő időszakban arra kérek minden hallgatót, vagy akit érdekel a fesztivál programja, hogy a fesztivál Facebook oldalán, vagy a Nyáradszerda önkormányzat oldalán kövessék a programjainkat, hiszen most gőzerővel folyik, most per pillanat is a háttércsapat, a szervezőcsapat, ők ezen is dolgoznak.
Kikhez szól ma a Nyáradmente fesztivál? Mert ugye valamikor, hogy is volt ez, nyáradszeredai napok, vagy mi volt ez kezdetben?
Hát elsősorban leghamarabb ez ilyen vásárnap volt. Ugye, mert megkaptuk már 1606-ban volt vásártartási joga Nyáradszerdának, és utána akkor ez az augusztus 1-e egy országos vásárt jelentett, amikor Nyáradszerdának jogában állt szervezni országos vásárt. Ebből lett az, hogy vásárnap. Tehát ez az én gyerekkoromban, még én, amikor kisgyerek voltam, akkor úgy volt, hogy vásárnapnak készülünk a vásárnapra. Utána lett nyáradszerdai napok, utána lett nyáradmenti napok, és akkor most nyáradmente fesztivál. Ugye úgy mi is követjük a trendet, és próbálunk felzárkozni az igényekhez. De hogy kinek szól ez, az a mottoja a nyáradmente fesztiválnak, azt hiszem 3 éve, hogy találkozzunk itthon, hogy a Nyáradszerdában élők, a Nyáradszerda környékén élők, és a Marosvásárhely, Maros megyében, nem csak Székelyföld, vagy akár külföldön élőknek is szóljon ez a fesztivál, mert az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan Nyáradszerdából elszármazott családok, akik haza akarnak látogatni évközben, azok már ezt a szabadságot, vagy ezt a hazalátogatást arra az időszakra teszik, hiszen ha hazajönnek, akkor van valami, pezseg az élet akkor azon a hétvégén, vagy azon a héten Nyáradszerdában, és akkor valószínűleg vidámabb körülmények között tudnak ők is itthon eltölteni pár napot.
Polgármester úr, milyen az együttműködés a nyáradmenti települések, polgármesterek között? Egy furcsa régió ez a nyáradmente, ugye hosszú és keskeny, tehát azért van távolság. Hol is kezdődik? Nyáradremete, ugye? És Dózsa György. Úgy van.
Hát Nyárátő. Ha hát nézzük a
Nyárádtőt is, igen.
Igen, akkor Nyárádtő és Nyárádremete. Vármező, igen, furcsa, de szép, és kanyargós, tehát mind a nótában is, ahogy mondják, hogy a kanyargós Nyárád mentén, furcsa, szép, igen, kanyargós, de ez adja meg Nyárád mentének a jellegzetességét. Igen, amellett, hogy furcsa, de azt ki kell bontjuk azt a szót, hogy furcsa, mert nehogy valaki félreértse. Úgy gondolom, hogy a polgármesterek között 13 önkormányzat van a Nyárádmentek istérségbe. Az elmúlt 12 évben nem láttam olyan problémát, amit nem tudtak volna egy fél óra alatt, vagy egy maximum egy óra alatt megbeszélni. Nem volt olyan kistérségi gyűlés az elmúlt 12 évben, amikor, vagy amelyről valaki rossz szájízzel ment volna el, vagy ha igen, akkor a következő gyűlésen már meg is volt beszélve. Egy nagyon kompakt, összetett régió ez. Ugye több magyarság, Maros megyének a több, és ugye ha nézzük Orbán Balázsnak az írását, akkor a legsűrűbben lakott magyar vidék, a Nyárád minden községét, minden faluját, ugye magyar falut mos a Nyárádnak a partja, és ez is megadja a Nyárád mentének ezt a jellegzetességet. Van egy sajátossága, úgy gondolom, hogy ez közép-hosszú távon akár erőssége is lehet, ez a furcsaság, ez a kanyargosság, ez a jelenlegi státusz, ez a közeljövőben ez erőssége is tud lenni a Nyárád mentének.
Igen, van egy nagy projekt, nem tudom, hogy a felső Nyárád mentén is, de alsó Nyárád mentén a víz és csatorna hálózat kiépítése, ez mondjuk Nyárádszeredát nem érinti, de a hozzátartozó településeket valamilyen szinten, igen.
Igen, érinti, Nyárádszeredát nem, mert ott megtörtént ugye két fázisban, és még egy harmadikban meg fog történni a szennyvíz-ivóvíz hálózat kiépítése. Ez az egész Nyárádmenti vízhálózat építése, ez még most sem fedi le az egész Nyárádmentét, hiszen vannak olyan községek, amelyek nincsenek ebbe a projektbe benne, de már tudom, hogy benne lesznek egy második nagy projektbe, hogy akkor az egész Nyárádmentén benne legyenek, és a Nyárádszeredát érintő falvak, igen, vízellátás szempontból benne vannak ebbe a nagy projektbe. Szennyvíz hálózat szempontjából pedig a mi projektünkben vannak benne, úgyhogy így fog összeállni ez a teljes infrastruktúra építés. Úgyhogy a következő években lesznek még feltúrt nyárádmenti községek, ahol szennyvizet, ivóvizet fognak vezetni. Mi ezen szerencsére Szereda túl vagyunk, és most már ezt a hálózatot csak bővítjük.
Igen, és hát akkor eddig voltunk kormányon is, volt fejlesztési miniszterünk is, meg mindenféle környezetvédelmi miniszterünk, mégis itt 2023-ban arról beszélünk, hát hogyha Ákosfalvát vesszük, akkor ugye 11 kilométerre Marosvásárhelytől, hogy egy alapvető infrastrukturális beruházás még nem létezik, és akkor ugye ilyen körülmények között nehéz környezetvédelemről beszélni. Miért húzódik ez most már? Csak a rendszerváltás óta, hogyha számoljuk, akkor is 33 éve.
Igen, ez érdekes kérdés, nem is tudom, hogy ha nekem kell erre válaszolni, de megpróbálok észszerű és érdemleges választ adni erre a kérdésre is. Az, hogy melyik településen van szennyvíz, az ivóvíz, az mindig elsősorban a település stratégiájának és fejlesztési tervének az összerakásától függ. Lehetséges, hogy vannak olyan települések, ahol az igények nem ezek, amelyek ma az igények. Ezelőtt 10 évvel nem is gondolták volna, hogy ennyire rohamosan oda fog fejlődni a világ technikailag, infrastruktúrális szempontból, és akár mondjuk úgy, hogy a mi agyunkba is, a mi fejünkbe is akkorát fog változni az igény, hogy az, ami ezelőtt 10 évvel nem tűnt fontosnak, vagy másodlagos, harmadlagos prioritási listán volt, az ma a nulladik a prioritási listán, vagy nulladik kell legyen, és ugye a körmünkre van égve gyertya, amikor így beszélünk, hogy akkor egy ekkora községbe, vagy ilyen községbe, ilyen településeken miért csak 2023-ban kezdődik el egy ivóvíz vagy szennyvíz hálózat vagy fejlesztés, de ez nem az én tisztem ezt kommentálni. Azt gondolom, hogy ha most kezdtek el dolgozni, ha későn is, a 23. órában, de jó, hogy elkezdtek dolgozni ezen, azt tudom, hogy voltak olyan tengelyek, és például most Bukarestben volt a Szalinyi programban például olyan kiírás, hogy az aszfaltozásos projektet nem hagyták jóvá csak akkor, hogyha ott létezik már a szennyvíz vagy ivóvíz hálózat kiépítve. Helyesen. Nagyon helyesen, amúgy én is azt gondolom. Vagy a település vezetője, a polgármester személyes felelősséggel kellett vállalja azt, és büntetőjogi felelősségem teljes tudatába kellett nyilatkozza, hogy két éven belül, tehát a szerződés aláírásától számítva két éven belül meg lesz a szennyvíz és ivóvízhálózat, hogy utána ugye, ha jóvá hagyják az aszfaltozási projektet, akkor az aszfalt az majd föléje jöjjön, ne hamarabb az aszfalt, és akkor egy év múlva felvágjuk az aszfalt szőnyeget, azért meg ki kell építeni. Tehát ezek az észszerű dolgok most már Bukarestben is látszódnak, és volt ilyen, van erre példa, és van ilyen kiírás, amelyet én is üdvözlök. Mi szerencsére nem vagyunk ebbe a helyzetbe, és tudunk, ahova mi aszfaltra pályázunk, ott nekünk megvan oldva a másik infrastruktúra alul a földbe.
Igen, én cinikusan azt kérdezném, hogy vajon nem volt könnyebb játszóteret építeni, mint vízhálózatot elmúlt 33 esztendőben?
Biztos, hogy igen, mert látványosabb is. Tehát az én tapasztaltam akkor, amikor 2008-ban alpolgármesterként oda kerültem Nyárádszeredába az önkormányzathoz, azzal kezdtük, hogy Nyárádszereda olyan település volt, mintha valami háborús övezet lenne, és nem szeretnék utalni most a határon túli ukrajnai helyzetekre, de úgy nézett ki Nyárádszereda, hogy tényleg a haladni is, áthaladni is nagyon nehezen lehetett rajta többször, de hát akkor, amikor a föld alatt és a föld alá dugjuk el a pénzt, az tényleg nem látványos. Azt nem szereti senki, viszont a folyamatos munkát azt az emberek értékelték, és 2-3 év alatt ez lejárt, utána jött már a látványos dolog, kibújtunk a földből, és kezdtünk építeni aszfaltot, utcákat, játszótereket. Igen, a kérdésre visszatérve, valóban akkor, amikor az ember a föld felszínén dolgozik, és egy szép dolgot csinál, akkor az a szemet is hamarabb gyönyörködteti, viszont ezek ugye rövid távú dolgok, mert a szennyvíz ivóvízhálózatok azok egy hosszú távú dolog, egy 40-50 éves, 60 éves, akár 100 éves idősávra kell gondolkodni akkor, amikor ezeket építjük, és igen, visszatérve a kérdésre, én is mosolygok akkor, amikor ilyen dolgok vannak, de párhuzamosan is lehet építeni, vagy ha nem, és szűkös a költségvetés, akkor kell prioritizálni, fel kell állítani a listát, és fontossági sorrendben kell ezeket megoldani.
Milyen beruházások zajlanak még Nyárádszeredában, polgármester úr?
Hát Nyárádszeredában az inkubátorház, amit ugye többször emlegettünk, az javában zajlik. Az a legfontosabb most számunkra, hogy az inkubátorház az induljon be, fizikailag is legyen elkészülve, tudjuk beindítani, hiszen ott is a regionális operatív programon belül vannak vállalásaink, és azokat a vállalásokat kell teljesíteni, hogy ne veszítsük el a teljes finanszírozást. Így is nagy hatalmas az önrész, úgyhogy még érdekes lenne, hogyha ott elveszítenénk azt a részt is, amit Gyulafehérvár kell biztosítson, úgyhogy erre nagy hangsúlyt fektetünk. Beszéltünk ugye az uszodáról, amelynél most már nekünk nincsen munkánk, nincsen feladatunk, csak épp az, hogy kövessük nap mint nap a munkát, és tudjuk azt átvenni olyan állapotban, hogy az működtethető legyen. És ott van akkor a piac, a piac munkálatai még fizikailag nem kezdődtek el, de ugye papíron keresztül vannak látványos előrelépések, hiszen ezelőtt egy hónappal, vagy másfél hónappal írtuk alá Cseke Attilával azt a szerződést, amellyel átvette a Fejlesztési Minisztérium a Nyárádszereda anyagi terhét, és most már napok kérdésre bízom benne, és kiadja a fejlesztési alap, a CSNEI, azt a kezdési parancsot, amellyel újra indul a piacnak a fizikai építkezése is, és akkor ez a három a munkálat fogja jellemezni Nyárádszeredát a következő fél évbe, de emellett még, mint említettem, ugye van nyertes pályázatunk, az iskolánál van nyertes pályázatunk a családorvosi rendelők felújítására, amelynek a terve az augusztus vége, szeptember elejére van ígérve a tervezők által, tehát ősszel ott is lesz munkálat, és jelen pillanatban tegnap elkezdtük felszedni a Nyárádszereda úgymond belső főtéri részének az aszfalt rétegét, hiszen nem a megyei út mellett, hogyha áthalad valaki Nyárádszeredán, akkor nem a megyei út mellett, de a főtér belső felén ott felszedtük a járdát, felszedjük az aszfaltot, egy új járdát fog kapni, egy új színes térkövet az a járda, és akkor utána egy új aszfaltszőnyeget, mert ugye a tavaly előtt említettük, hogy a minden alapszolgáltatást, ami a házakhoz kell, bemenjen víz, szennyvíz, villany, gyenge áram, azokat berejtettük a föld alá, és akkor most jött, az oszlopok eltűntek a főtér azon részén, és akkor most érkeztünk el abba a pillanatba, amikor meg tudjuk, és ugye beszegjük ennek a projektnek a végét, és akkor szép lesz a főtérnek azon része is.
Most már egy kicsit unom, de azért megkérdezem, hogyan halad az autópálya ügye?
Az igazság az, hogy én nem unom. Mert ha meg lenne oldva ez a helyzet, és úgy lenne megoldva, hogy Nyárádszeredában az igények vannak, és a nyárádszeredai úgymond reális, észszerű igények szerint tudott volna Bukarest dönteni, akkor azt mondanám, hogy én is unom, de mivel ez még nincsen megoldva még mindig, akkor sohasem unalmas számomra ez a kérdés. Az autópálya ugye ott van, ahol utoljára is volt, tehát nem tudtuk elérni azt még, hogy viszont nem is léptünk utána többet előre, mert stagnál az a része, és mi akkor szoktunk állandóan védekezni, amikor ugye Bukarest támad, tehát mi nem szeretjük rángatni az oroszlánnak a bajszát, addig, amíg nem látjuk azt a biztos lehetőséget, hogy érdemes megfogni az oroszlán bajszát, és úgy megrángatni, hogy megoldjuk vele a problémánkat, addig nem rángatjuk csak azért, hogy magunkra kapjuk a vízes lepedőt, és akkor, amikor Bukarest dolgozik, mi mindig próbálunk védekezni azzal az autópálya szakasszal, ahol mi el szeretnénk terelni a nyomvonalat. A másik rész pedig tudtommal 9 cég jelentkezett a nyárátfeled a szakaszra, folyik a közbeszerzés, bízom benne, hogy hamarosan a terepen látjuk a munkagépeket, és akkor az a szakasz elkezdődik a munkálat. 2026 végére van az a vállalás, hogy Románia a helyreállítási alapból 2026 végére, decemberére kell átadja a nyárátfeled a szakaszt.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Nyárádszered a polgármestere, Tóth Sándor volt polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást, viszont hallásra.